Egy kis kulisszatitkot hadd osszak meg veletek, még mielőtt az ige tanulmányozásába belevágunk, mert ez fontos. Minden egyes ige hirdetésre úgy készülök, hogy addig nem állok fel a Bibliám és a számítógépem elől, amíg azt nem tudom mondani, hogy Uram, ez kijelentés tőled. Amíg csak olvasgatom az igét, amíg csak úgy vagyok vele, hogy igen, ezt tudom, ezt értem, de mi a kijelentés ebben, mi az üzenet a gyülekezetünk számára, addig egy alkalommal sem állok fel. Minden ige hirdetésnek az üzenete közel áll tehát a szívemhez, de erről a mairól különösen úgy érzem, hogy egy olyan igazságot rejt számunkra az ige, hogyha ezt be tudjuk fogadni, és elrejtjük a szívünk mélyéig, akkor ott életünk végéig olyan források fognak fakadni ebből az igazságból, amelyek számos esetben a szó szoros értelmében megfogják és meg tudják tartani az életünket. Annyira fontos az az igazság, amelyről ma szó lesz. Mert gondolom, hogy nehéz helyzetekben nem szűkölködünk egyikünk sem. Hogy lehetetlennek, kilátástalannak, beláthatatlannak tűnő helyzetekből bőven kijut mindannyiunknak. És a mai napon pontosan erről lesz szó, hogy mi az a meg nem szűnő erőforrás, ami hogyha el van rejtve a szíved mélyén, akkor soha, de soha nem kell nélkülöznöd Istennek az erejét a legkritikusabb helyzetekben sem. Miről olvastunk? Az Úr megveri a tenger hullámait, kiszárad a Nílus mély vize. Micsoda bibliai képek ezek. Ketté válik a vörös tenger, ugye ismerjük Izrael fiainak a vörös tengeri átkelésének a történetét. A gyökereig, az alapjáig kiszárad a föld egyik legnagyobb folyója, mert Isten azt mondja, micsoda megdöbbentően hatalmas bibliai képek ezek, igaz? És akkor közben, ha a saját helyzeteidre gondolsz, mert hazamegyünk innen, és úgy érezzük, hogy igen, hatalmas a mi Istenünk, de amikor hazamegyünk, akkor igazából nem állunk meg a Vöröstenger partján, nem kell ott toporognunk a Nílus partján, hogy kiszárítsa előttünk az Úr a vizét, és valahogy egyre messzebb kerülnek tőlünk ezek a grandiózus bibliai képek, és egyre szikárabbak a saját helyzeteinknek a valóságai, amivel viszont nekünk kell megküzdeni. És ezekben a helyzetekben úgy érezhetjük, hogy oké, értem ezeket a hatalmas bibliai képeket, de hol vagyok én ezekhez képest? Ki vagyok én ezekhez képest? És mi az én fontosságom ezekhez képest? Hát én nem vagyok Izrael, Isten választott népe. Én egyedül vagyok, szemben a saját helyzetemmel, nem egy 2 milliós nagy tömeg, mint Izrael fiaim, amikor kivonultak Egyiptom földjéről. És egyre megyünk össze a saját szemünkben, és egyre inkább nő fel a megoldhatatlannak tűnő probléma a szemünkben. És felmerülhet bennünk a kérdés, amit az igehirdetés címéül is adtam, hogy én is fontos vagyok. Hogy azokban az esetekben, amikor megállunk a saját problémáinkkal szemben, akkor mennyire valóságosak a számunkra Isten nagy bibliai kijelentései a nagy és csodálatos szabadulásokról. Hogy hol vagyunk mi ezekhez képest, és a mai napon azt szeretném a lehető legmélyebbre elültetni a szívetekben és a saját szívemben, hogy Isten szabadítása pontosan ugyanúgy elérhető a számodra és a számomra is ma 2021 vége felé közeledve, mint ahogy annak idején Isten a saját népével megtette ezeket a csodákat. Hát nézzük! Ezt olvastuk Zakariás könyvében az ő kortársairól. Isten ezt üzeni Zakariás prófétának és a saját népének. Emlékezhettek, Zakariás annak a népnek prófétált, közvetítette Isten üzenetét, akik hazajöttek ugyan a babiloni fogságból, és neki láttak volna rendezni és helyreállítani Izrael népének az életét, és felépíteni a templomot, de egyre több nehézséggel szembesültek, míg aztán teljesen erejüket vesztették, és ott álltak egy félbehagyott templommal, ott álltak a hátukban az ellenséggel, és erőtlennek érezték magukat az Isten által adatott feladat megvalósításához. És ebben a helyzetben ezt mondja nekik az Úr. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm. Elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még az sem lesz nekik elég. Aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Ugyanazokkal a bibliai képekkel és történetekre való hivatkozásokkal bátorítja őket az Úr, mint ezer évvel az előttük lévőket. Azt mondja nekik az Úr, hogy amikor jöttök, és meg fogtok állni a tenger partján, akkor én ugyanúgy kiszárítom előttetek. Amikor jöttök, és meg fogtok állni a folyó partján, az ugyanúgy ki fog száradni előttetek, mint ahogy az ezer évvel korábban élt őseitek előtt. És csak ezt így olvasva, már is úgy érezhetitek, hogy azt a micsoda bátorítás ez, bár hozzám jönne ilyen közel az Úr az én nehézségemben. Na nézzünk akkor rá kicsit jobban erre a bátorító üzenetre. És ebből szeretném kikerekíteni itt előttetek, hogy miért tudom sziklaszilárdan azt állítani, hogy Isten ugyanazzal a szabadító erővel jön el hozzád is, ma is, mint 3500 évvel ezelőtt, vagy mint Zakariás korában. Nézzétek a mellettem látható térképet. Ez a babiloni foglyok útvonala Babilonból egészen hazáig. Jobb oldalt Babilon, balkész felől a földközi tenger, és annak a keleti partvidékén Izrael a saját városaival. Most, hogyha figyelmesen nézitek ezt a térképet, akkor mire Babilonból Izraelbe hazatértek Izrael fiai, hány tenger állta útjukat? Hány tengert számoltok ezen a vidéken, a nagy fehéren? Egyet se, igaz? És hány folyó állja útjukat, mire hazatérnek? Hát, lehet, hogy át kellett menni valamelyik folyón, de még az se biztos, attól függ, hogy melyik városban laktak. És Isten mégis azt üzeni annak a népnek, aki már hazatért, hogy az én népemnek a maradékát haza fogom hozni, most ti itt kicsinek érzitek magatokat, mert néhány százezren vagytok, de az én népem hatalmasabb. Én mindenkit haza fogok hozni ide, az ígéret földjére, és annyian lesztek, hogy északtól délig, kelettől nyugatig, Asszíriától Egyiptomig, Libánontól Gileádig nem fogtok elférni, annyian lesztek. Hogy fogom ezt megtenni? Úgy, hogy kiszárítom előttetek a Nílus vizét, és száraz lábbal keltek át a tengeren. Milyen folyóvizét? Milyen tengervizén jöttök át? Miért mondja ezt az Úr annak a népnek, aki majd haza fog térni egy olyan helyről, ahol nem kell átkelni tengeren, és nem kell átkelni mély folyókon? Miért mondja ezt Isten az ő népének? Azért, mert azt akarja, hogy a Krisztus előtti 5. században élő nép, Zakariásnak a kortársai, meg legyenek győződve róla, hogy az ő Istenük ugyanaz az Isten, mint aki korábban 1000 évvel azelőtt kihozta Izrael fiait Egyiptom földjéről. És lehet, hogy úgy érzik, hogy de nincs is előttünk tenger, ezek szép bibliai képek, nincs is folyó, amin át kellene kelnünk. De Isten azt akarja, hogy még hogyha nincs is előtte tenger, ha nincs is folyó, amit ki kellene szárítani, ha soha nem élsz át grandiózus és hatalmas bibliai képekbe illő szabadításokat, te akkor is tudd, hogy pontosan ugyanolyan fontos vagy Isten számára, mint Mózes és az ő népe, akit kivezetett, mint Zakariás és az ő népe, akiket hazahozott. Értitek ezt? Nekünk úgy tűnik, hogy akik a Bibliában vannak, mindig hatalmas csodákat éltek át. De Zakariásék az ő kortársaival együtt az egyiptomi szabadulástól 1000 évnyi távolságra voltak. Most itt augusztus 20-a környékén nem olyan nehéz belátni ezt a távolságot. Zakariás és a kortársai pontosan ugyanannyi időbeli távolságra voltak az egyiptomi szabadulástól, mint amennyire számunkra valóságos ma az, hogy Árpád vezér hogyan kelt át a vereckei hágón a magyarokkal. Pontosan ugyanennyi időbeli távolságra voltak. Megkophatott ennyi idő alatt az Egyiptomból való szabadulás csodája? Hojjé! Állandóan erre kell őket emlékeztetni. 1000 évvel később élnek az egyiptomi szabaduláshoz képest. És már őket is arra kell bátorítani, hogy figyeljetek, én ugyanúgy veletek vagyok most is. A ti helyzetetek, bár nem ugyanolyan, mint az Egyiptomból való szabadulásnak a generációjáé, de az én számomra semmivel nem kevésbé fontos. Ez volt Zakariás üzenetének a lényege. Bár nem kellett folyókat kiszárítani előttük, bár nem kellett tengert ketté választani előttük, de Isten üzenetének a lényege az, hogy én ma is ugyanazzal az erővel és hatalommal vagyok jelen a te helyzetedben is. Zakariás, Zerubbábel, Esdrás, Jósua, emlékeztek erre a vezetői csapatra? Ma is ugyanúgy én vagyok az Isten, mint 1000 évvel korábban az elődeitek életében. Ezért tehát, hogyha a saját helyzetedre gondolsz, akkor jól jegyezd meg ezt az igazságot. Ha a tenger nem is válik ketté előtted, tudnod kell, hogy Isten ugyanazzal az erővel és hatalommal van jelen a te nehézségeidben is. Na ez lesz az a megkerülhetetlen és soha meg nem szűnő erőforrás, amiről a bevezetőben beszéltem. Hogyha ezt elrejted a szíved mélyére, hogy már Zakariásékat is az egyiptomi szabadulás képeivel bátorította Isten, és már nekik is azt akarta üzenni, hogy nem vagyok gyengébb, hogy az én hatalmam nem lett kevesebb ma sem, akkor hiába telt el még 2000 év. A számodra mindig elérhető erőforrás és bátorítás ugyanaz lesz, hogy amikor te szembenézel a saját kilátástalannak tűnő helyzeteddel, segítségül hívhatod azt az Urat, aki kivezette Izrael fiait Egyiptomból, és ketté választotta előttük a Vöröstengert, és azt olvassuk, hogy a víz jobbról és balról falként állt, ők pedig száraz lábbal keltek át a tengeren. Ezzel az erővel és hatalommal jön el Isten a te helyzetedbe is. És pontosan ugyanannyira a te szíveden, a te hiteden és nyitottságodon múlik, hogy azt tudod-e mondani, mint amit Zakariásék mondtak, hogy jó, lehet, hogy előttünk a sereg, akik fegyveres erőszakkal akadályoznak meg bennünket a templom újjáépítésében. Lehet, hogy politikailag ellehetetlenítenek bennünket. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, és soha nem leszünk ugyanaz a nagy és hatalmas nemzet, mint 70 évvel korábban. De Isten akkor is azt mondja nekünk, hogy a mi kedvünkért is kiszárítaná a Vöröstengert, hogy a mi kedvünkért is megveri a Nílust, és száraz lábbal megyünk át rajta. És hogyha Zakariásék ezt mondták, előttünk 2500 évvel ezelőtt, a Krisztus előtti 5. század közepén, akkor Isten igazsága, ha jónak látta ezt a Bibliában megörökíteni számunkra, akkor hogyha Isten legfőbb tulajdonságai közé azt tartozik, hogy ő nem változik meg, akkor ugyanez az erő és hatalom szerinted nem elérhető számodra is? De igen, elérhető számodra is. Isten soha nem fogja azt mondani, amikor te megállsz a te vörös tengerednek a partján, hátadban a te ellenségeddel, előtted a beláthatatlannak tűnő nehézséggel. Tengernyi probléma van előttünk, igaz? Soha nem fogja azt mondani, hogy ne viccelj már, én ilyen piszticsári dolgokkal nem foglalkozom. Én a komolyabbakhoz vagyok szokva, mint egy nép átvitele a vörös tengeren. Ezzel hagyja. Hanem az üzenete az neked és nekem ma, hogy eljön érted és értem is, és a te problémádat ugyanolyan fontosnak, ugyanolyan kritikusnak, és ugyanannyira megoldandónak látja, mint ahogyan ki kellett vezetnie Egyiptomból a népet, és megtette azt is. Menjünk vissza még egyszer a központi igazságunkra. Itt láthattok szögletes zárójelben egy megjegyzést, ami így hangzik, hogy a dicsőséges szabadulásokat mindig kétségbe ejtő helyzetek előzik meg. Ugye mit olvastunk Zakariásnál? Azt olvastuk, hogy aggódva kelnek át a tengeren, de az Úr megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Isten soha nem egy képmutató, szuperhőst játszó hitre hív bennünket, hanem azt akarja, hogy a hétköznapjaink kőkemény valóságában tanuljunk meg bízni benne, mert ezzel van gond az Édenkerttől kezdve, a bizalommal. Hogy felnövünk, és minél több felelősség nyomasztja a vállunkat szülőként, férjként, feleségként, a munkahelyünkön, annál inkább elfelejtjük, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok a ti atyátok, és gondoskodni akarok rólatok, még ezen a bukott földön is. És annyira bele tudunk feledkezni a saját problémáinkba, hogy nem látjuk, hogy rábízhatjuk magunkat valóságosan egy gondoskodó édesapára, aki a mindenható Isten. Gondolj bele, hogy a szülő vagy. Mit nem teszel meg a gyermekedért? Mindent megteszünk a gyermekeinkért, mert szeretjük őket. És Isten azt mondja, hogy én vagyok a ti atyátok. Gondoskodom rólatok. De a helyzet az, hogy amikor szemben állunk a saját nehézségeinkkel, akkor aggódva megyünk bele a tengerbe. Aggódva kelünk át a tengeren, de nézzétek, hogy Isten mennyire ismer bennünket. Nem azt mondja, hogy ne aggódj, hanem azt mondja, hogy aggódva keltek át, de az Úr akkor is megveri előttetek a tenger vizét. Nézzétek, mit olvasunk Mózes 2. könyve 14. fejezetében a vörös tengeri átkelésről. Az aggodalomhoz egy kicsi hozzáadott gondolat. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták. Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni? A Biblia az emberi lélekrajznak a kikutathatatlan kincsestára. Tehát, hogyha akartok az emberről és a saját lelketekről, lelki működésetekről, dinamikátokról megtudni valami többet, akkor előbb vegyétek a kezetekbe a Bibliát, mint a különböző pszichológiai folyóiratokat. Hát nézzétek, itt van egy beláthatatlannak tűnő nagy nehézség. előttünk a tenger. Jó, persze, mi tudjuk, hogy ez a tenger néhány percen belül ketté fog válni, de ők nem tudták, látták magukkal szemben a legyőzhetetlennek tűnő nehézséget, és szó szerint az életük forgott kockán. Mögöttük az akkori világ legerősebb hadserege, akik nem azzal a céllal vannak a nyomukban, hogy letartóztassák őket, hanem hogy levágják őket, elpusztítsák őket mindegy szálig. Na most egy ilyen helyzetben mit tesz Isten? Hogyan gondolkodnak ők önmagukról? Azt mondják, hogy vége, itt van Mózes, rossz lóra tettél, ez az Isten mégsem működik. Miért hozták ki bennünket ide meghalni a pusztába? Olyan mély lélekrajz ez, ami a mi probléma kezelésünkre is rávilágít. Hát ismeritek biztos ti is azokat az át nem aludt éjszakákat, amikor kattog az agyad, zakatol az agyad, és már-már szinte széthasad a szíved, annyira görcsöl, vagy a gyomrod nem tud megnyugodni, mert úgy érzed, hogy a probléma, amivel szemben vagy, legyőzhetetlen. Ismeritek ezeket, amikor a végén próbálod tartani magadat, próbálsz bízni az Úrban, és egyszer csak minden összeomlik. És azt mondod, hogy Uram, ölj meg inkább! Ugyanaz, mint Izrael fiai, nem bírom tovább a nyomást, nem bírom ezt a terhet, szükségem van a segítségedre, mert különben meghalok. És Isten nem mondta Izrael fiainak, hogy milyen hitetlenül viselkedtek már, hanem egyszerűen megnyitotta előttük az utat. És Zakariásig személyre sem veti, hogy miért nem teszitek a dolgotokat, mikor megbíztalak benneteket, hanem egyszerűen azt mondja, hogy előttetek is meg fogom nyitni a tengert, csak bízzatok bennem. Aggódva kelnek át a tengeren, nagy félelem fogta el őket. Képzeljétek el, hogyan gondolkodhatott egy több gyermeket nevelő, kisgyerekes édesanya ott a Vörös-tenger partján. Szerintetek mennyire volt nyugodt? Hát most csak itt, ahogy körbenézek. Vannak közöttünk karonülők, vannak közöttünk idősebb testvérek. Hát ma már persze úgy tekintünk vissza a Vörös-tengeri átkelésre, hogy Isten egyik legnagyobb csodája, amire a Biblia elejétől kezdve a legvégéig mindig emlékezteti a népét. De úgy belepillantanék annak az édesanyának a fejébe, aki ott állt a Vörös-tenger partján egy-két karonülővel, meg néhány hisztis gyerekkel, akik érezték a feszültséget az egész népben, akik hallották a kiabálást, akik hallották azt, hogy a férfiak hogy kezdenek el lázadni Mózes ellen, és akkor fogd meg a gyereket kezét, és mondd azt, hogy megyünk arra, amerre Mózes mondja. És húzod magad után a fáradt és hisztis gyereket, tartod a kezedben a karonülőket, közben vigyázol a drága nagymamára, hogy ő is tudjon jönni, és le ne maradjon. Egy ilyen helyzetben szerintetek mennyire érezték ezt dicsőségesnek? Hát semennyire. Nem érezték dicsőségesnek. Mert azok a helyzetek, amikből végül Isten nagy és csodálatos szabadulást hoz, azok, amikor benne vagy, mindig kétségbe ejtők. Csak amikor túl vagy rajta, és visszanézel, hogy Isten megnyitotta előtted a tengert, és kiszárította a Nílus vizét, na akkor tudod azt mondani, hogy mekkora hatalmas szabadítást végzett rajtam az Úr, hogy csodálatos és hatalmas vagy Istenem. De a dicsőséges szabadulásokat mindig kétségbe ejtő helyzetek előzik meg. Nem is tudom, hogy egy ilyen helyzetben mit mondjak. Vágyjunk a dicsőséges szabadulásokra? Hát igen, szeretnénk Istent ugyanúgy megtapasztalni, mint ahogy ő a Bibliában működött. Igen, igen, igen. De persze a fájdalmakra, a nehézségekre, a kétségbe ejtő helyzetekre nem vágyunk, igaz? Pedig ezek azok, amiken, hogyha hűségesek vagyunk, és ezt az igazságot elrejtjük a szívünk mélyére, akkor ilyen dicsőséges szabadulásokban lesz részünk. Mózes második könyve 14. fejezetének 19. versében ezt olvassuk arról a gondoskodásról, ahogyan Isten körbeveszi az ő népét. Ekkor elindult az Isten angyala, aki Izrael tábora előtt járt, és mögéjük ment. Elindult az előttük levő felhőoszlop is, és mögéjük állt. Hát ez már tényleg torokszorítóan gyengéd és egyúttal erőteljes gondoskodás. Izrael fiai elindulnak bele a nagy ismeretlenbe, száraz lábbal a vörös tengerbe, ami falként áll körülöttük. És Isten hogyan gondoskodik róluk? Úgy, hogy az angyal, az Isten angyala a mennyből mögéjük megy, és Isten maga, aki egészen addig előttük járt felhőoszlopban, ő is mögéjük áll, hogy semmi ne fenyegethesse őket egészen addig, amíg átkelnek. Na most mind az alapján, amit eddig elmondtam, hogyha Isten nem változik, hogyha az egyiptomi szabadulást követően 1000 évvel később ugyanezekkel a képekkel bátorítja a saját népét, hogy ne féljetek, akkor szerintetek ma nem mondja neked és nekem egy borzasztóan kétségbejtő helyzetben, hogy menj előre azon az úton, amelyen én vezetlek, megnyitom előtted a beláthatatlannak tűnő tengert, és mögéd állok, és angyalt küldök, hogy vigyázzon rád, és segítsen egészen addig, amíg átmész ezen a problémán. Ugye ti is érzitek, hogy a válasz az, hogy dehogy nem. Ugyanúgy ott lesz Isten mögötted is. Csak ez borzasztóan nehéz hitben belátni és elfogadni, de erre hívlak ma benneteket, hogy hitben ezt az igazságot, mint egy kősziklát rejtsd el a szívedbe, hogy Isten ugyanúgy ott lesz veled is a nagy nehézségben. Azt mondja Isten a népnek, amikor még Egyiptomban élnek rabszolgaként. Azt mondja nekik, illetve hát Mózesnek, hogy meghallottam az én népem nyomorúságát Egyiptom földjén, és le is szállok, hogy kimentsem onnan őket. Miért? Mert ismerem az ő fájdalmukat. Ez a Bibliának az egyik leggyönyörűbb mondata. Ismerem az ő fájdalmukat. Hát így tekint ránk Isten. Tudja, hogy miben vagyunk. Tudja, hogy milyen kritikusak lehetnek az élethelyzeteink. És azt mondja ma nekünk, hogy nekem ugyanolyan fontos vagy te is. Te egyedül is fontos vagy. A te problémádra én úgy tekintek, mint a vörös tengerre, mint az egyiptomi hadseregre. A te problémád és nehézséged fontos a számomra, mert fontos vagy a számomra, és nem foglak elhagyni, hanem angyalt küldök a mennyből, hogy álljon mögéd és védjen meg egészen addig, amíg át kell menned ezen a helyzeten. De arra már előre készülhetünk, hogy ezek a helyzetek kétségbeejtők lesznek egészen addig, még át nem mentünk rajtuk. Ismerem a fájdalmukat. Zakariásnak volt egy kortársa és barátja, egy pap. Esdrásnak hívják. Ő is azok közé tartozott, akik Izrael maradékával, egy maroknyi kis néppel Babilonból hazatértek Izrael földjére. Esdrás megértette ezt az igazságot. Megértette azt, hogy ha nem is kell tengeren átmenni, Isten pontosan ugyanúgy fog róluk is gondoskodni, mint hogyha tengeren kelnének át. Nézzétek, milyen helyzettel kellett neki szembenéznie. Esdrás 8:21-23. Ekkor böjtöt hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, Istenünk ereje mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Esdrás helyzete nagyban hasonlított Mózes helyzetéhez. Oda kellett állnia a nép elé, és azt mondani, hogy most kimegyünk a fogságból, és hazamegyünk az ígéret földjére. Mint ahogy Mózesnek azt kellett mondania, hogy most kijövünk a fogságból, és bemegyünk az ígéret földjére. És Esdrás hitben hatalmas bizonyságot tesz az akkori világbirodalom leghatalmasabb vezetője a perzsa király előtt, mint királyi főtanácsadó, és azt mondja, hogy Uram, a mi Istenünk olyan hatalmas, hogy nincsen szükségünk védelemre tőled, mert akik bíznak benne, azokat ő erővel és hatalommal veszi körül. Na most ezek után leírja Esdrás a memoárjában, amit Esdrás könyveként olvashatunk a Bibliában, hogy hát szégyeltem ezek után lovasokat meg hadsereget kérni, hogyha egyszer már elmondtam a perzsa királynak, hogy a mi Istenünk még nálad is hatalmasabb, pedig te egy világbirodalom vezetője vagy. 500 ezer körüli emberrel indulnak útra Babilonból Izrael földjére. Mindenféle katonai segítség és támogatás nélkül. 2000 néhány száz kilométeres út ez. Nem autóval mentek. Több napig, sőt hétig tartott az út, és semmilyen más védelmük nem volt Isten erején és hatalmán kívül. De Esdrás nyilvánvalóan szinte érződik, hogy azt mondta, hogy ha egyszer a mi Istenünk már kihozta az ő népét a fogságból, és megóvta őket, és angyalt állított mögéjük, akkor velünk is meg fogja ezt tenni. És nézzétek, hogy hogyan summázza, miután hazaértek, hogyan summázza a hazatérés pillanatait. Ezután elindultunk az Ahavá folyó mellől az első hónap 12. napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. Istenünk ereje velünk volt, és megóvott bennünket az ellenségtől és az úton állóktól. Sérülés nélkül érnek Izrael földjére. Nem rabolják ki őket, nem gyilkolják le őket, pedig látszólag védtelenül mennek. Ezért aztán a következő igazság, amit komolyan kell vennünk, kérem ezt vetítsük ki. Isten szabadítása pontosan a helyzetednek megfelelő formában és időzítéssel fog megvalósulni. Na még egyszer. Isten szabadítása pontosan a helyzetednek megfelelő formában és időzítéssel fog megvalósulni. Nem baj, hogyha nincsen előtte tenger, nem baj, hogyha kisebbnek érzed a te dolgodat, nem baj, hogyha 3000 évnyire vagyunk az egyiptomi szabadulástól. Isten pontosan úgy fog rólad gondoskodni, és pontosan akkor, amikor és ahogyan szükséged van rá. De mit látunk, és ezt is nézzétek még ott a kivetítőn, de ez mindig a menny erejével, hatalmával és teljes odafigyelésével fog megvalósulni. Mindig. Ezt ígéri nekünk Isten, és ebbe az ígéretbe nekünk bele kell kapaszkodnunk. Lassan a végére érünk a nyárnak, a nyaralásos időszaknak. Sokunknak voltak nagyon felemelő pillanatai, hetei, amikor együtt lehettünk a szeretteinkkel, kellemes, szép környezetben. És megyünk vissza a hétköznapoknak a világába, amikor szeptembertől újraindul majd a munka, és jönnek az újabb és újabb kihívások. munkahelyen, családban, intézményekben, iskolában, óvodában, egyetemen, és így tovább. Azzal az igazsággal induljunk neki a ránk váró kritikus helyzeteknek, hogy Isten a menny erejével, hatalmával és gondoskodásával lesz ott velünk minden egyes helyzetben. Mert neki ugyanúgy fontosak vagyunk, mint azok, akiket Egyiptomból kellett kihozni, vagy azok, akiket Babilonból kellett hazahozni. És végül, Zakariás 10.12-ben ezt olvastuk. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Így szól az Úr. Mondja ezt, még egyszer mondom, egy olyan népnek, akik kicsinek és gyengének érzik magukat, és erőtlennek a feladat megvalósításához. És azt üzeni nekik az Úr, hogy hatalmassá lesznek. Miért? Mert az Úrban bízva élnek. Ez a kulcsa mindennek. A bizalom. Benne vagyok most egy helyzetben, ami különösen aktuálissá teszi nekem ezeket a gondolatokat, ezért tudom, értem és érzem, hogy miről beszélek. Az elmúlt napokban volt olyan, hogy úgy éreztem, hogy a félelem szinte a torkomat szorongatja. Hogy annyira rátelepedett a mellkasomra, hogy úgy éreztem tényleg, hogy Uram, én hiszem, hogy igaz ez az igazság. Hát erről fogok prédikálni. De ez, amiben most vagyok, ez borzasztóan nehéz, szinte elviselhetetlen, amikor úgy érzed, hogy voltak stabil pontok, és egyik a másik után omlik a fejedre. És annyira jó volt végül abban megnyugodni, hogy egyszer csak úgy éreztem, hogy most kell megállni, most kell azt mondani, hogy én komolyan veszem azt, amit az én Istenem mond nekem a Bibliából. Nincsen más út. Komolyan kell vennünk Isten kijelentését. Azt kell sziklaszilárd igazságként kezelni, és azt mondani, hogy az én életemben ez igazság. Kétségbejtő a helyzet? Igen. Kilátástalannak tűnik a tengernyi probléma, ami előttem áll? Igen. Azt mondja az Úr, hogy engem is át fog vinni rajta, ugyanúgy, mint Zakariás kortársait, meg mint az egyiptomi rabszolgákat. Igen. Dicsőségesnek érzem a helyzetet? Nem. Nagyon nem. De amikor ki fog belőle hozni az Úr, akkor azt fogom mondani, hogy megérte bízni benned. És tudjátok, akárhány ilyen élményt élünk át, azok mind beépülnek a hitünkbe, és azt fogjuk mondani, hogy hát hogyha annak idején, meg 10 évvel ezelőtt, meg 20 évvel ezelőtt, és majd minél idősebbek leszünk, annál több ilyen történetünk lesz, hogy abból is kihozott az Úr, mert ő komolyan veszi a saját igazságait, akkor egy idő után a legkétségbejtőbb helyzeteknek is ezzel a bizalommal fogunk neki menni. Igaz lesz ránk 70-80 évesen is, hogy aggódva kelnek át a tengeren? Minden bizonnyal. Mert ezen a bukott földön élünk. Az aggodalmat, a félelmet nem tudjuk megspórolni. De igaz lesz az, hogy a sötétségben is világosság ragyog az Úrtól azokra, akik benne bízva élnek. Ezt mondja az egyik Zsoltár. Hát hogyne? Mert ezt mondja az Isten. Hatalmassá lesznek az Úr által, és az ő nevében bízva élnek. Zakariás 10.10-ben ezt olvastuk. Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még az sem lesz nekik elég. Határtalan lesz a növekedése a helyre állított népnek. És itt a legvégén egy olyan igazságra hadd hívjam fel a figyelmeteket, ami már a jövőnkre irányul. A az a világ, amiben élünk, az borzasztóan szűklátókörű. Alig emlékszik arra, hogy mi volt régen, és nagyon kevéssé érdekli, hogy mi lesz holnap után. Leginkább az érdekli, hogy mi van holnap. És hogy mi lesz velem holnap. De Isten az ő népét, bennünket egy sokkal hosszabb távú gondolkodásra hív. És azt mondja, hogy felelősek vagyunk azokért, akik majd utánunk jönnek. És azoknak a hite, akik utánunk jönnek, arra a hitbeli meggyőződésre fog felépülni, amire mi eljutottunk. És nézzétek, itt ülnek most az első sorokban néhányan, meg ott arra felé, az ifjú generáció tagjai közül. Pontosan annyira tudnak majd ráállni a mi vállunkra, amennyire a mi vállaink hitben stabilak lesznek és szélesek. És hogyha valamire én gyúrni akarok, akkor az az, hogy hitben legyek ilyen nagyon vállas. Nem lenne rossz egy kicsit erősebbnek is lenni, de hogyha választanom kell, akkor én inkább erre akarok gyúrni, hogy hitben legyen ekkora vállunk itt a Trinity-ben. Hogy a következő generáció rá tudjon állni azokra a megtapasztalásokra, amiben nekünk részünk volt az Úrral. Mert ez az ige pontosan erről szól. Hazahozom őket, és veletek együtt építeni akarok valami újat. De az az új akkor tud megvalósulni, hogyha ti most, kedves Zakariás és kedves kortársai, hűségesek vagytok abban, amit én most rátok bíztam. Ezért tehát azt szeretném utolsó gondolatként mondani, hogy vannak generációk, akiknek valami új építéséhez ad erőt az Úr, másoknak pedig ahhoz, hogy hűségesen megőrizzék azt, ami felépült. Egyik sem könnyebb a másiknál, mindegyikhez ugyanolyan Istentől adatott erő kell. Isten népe pedig úgy válik hatalmassá, hogyha elvégzi azt, amit Isten számára elrendelt. Nézve azokat az irányvonalakat, tendenciákat, jövőképeket, ami belátható a mi mostani helyzetünkből, én úgy gondolom, hogy Isten bennünket arra hívott el, hogy valami újat építsen rajtunk, keresztül és közöttünk. De lehet, hogy ez a helyzet néhány év vagy évtized múlva változni fog, és akkor nem lehet majd újat építeni, hanem hűségesen helyt kell állni abban, hogy megőrizzük azt, ami már felépült. És ugye voltak előttünk ilyen generációk, nem mindig jöttek vendégek az imaházakba, mert nem mindig jöhettek vendégek. Akkor Isten népének az volt a feladata, hogy hűségesen őrizze azt, ami már felépült, és törekedjen arra, hogy helyet készítsen annak az újnak, amit majd Isten ki akar bontani közöttük. Bárhogy legyen is, akár újat akar építeni Isten rajtunk keresztül, akár arra hív bennünket, hogy hűségesen megőrizzük azt, ami már felépült, a dolog lényege és kulcsa mindig ugyanaz. Bizalom, bizalom, bizalom Istenben, hogy elvégezzük azt, amire éppen abban a helyzetben ő hív bennünket. És az utolsó igevers a mai napon, a 78. Zsoltárból így hangzik. Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő nemzedéknek. Az Úr dicső tetteit és erejét, csodáit, amelyeket véghez vitt. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat, ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. Ez a mi nagy elhívásunk. Ez a mi nagy elhívásunk, hogy ne felejtsük el Isten nagy tetteit. Tudjátok, hogy mivel fogom bátorítani a fiamat egy kritikus helyzetben, vagy a lányaimat? Azzal fogom őket bátorítani, hogy Isten száraz lábbal vitte át az ő népét a vörös tengeren, akkor szerinted rólad nem gondoskodna? És hogyha erre majd azt fogja mondani, hogy de apa, mikor volt az már? 3000 évvel ezelőtt. És mi a mi üzenetünk? Hogy így van. És a te Istened ma is pontosan ugyanilyen hatalmas. Úgyhogy hajrá, fiam, előre, mert le fogod győzni azt, ami veled szemben áll. És a keresztényeknek ebben kell mélységes, mély meggyőződésre jutni. Hogyha nem is tudsz felsorolni a te életedből megtapasztalásokat, vagy hogyha úgy érzed, még mindig, hogy kicsi vagy és jelentéktelen Isten szemében, Isten mindig ezt fogja mondani, hogy beszéld el a fiaidnak, és rejtsd el a szíved mélyére is, hogy én nem változom, mondja az Úr. Ugyanúgy szabadítást fogok adni, ugyanúgy dicsőségesen és csodálatosan, és emlékezz erre, mindig emlékezz agyban és szívben, és add tovább, hogy a te Istened hatalmas. Amen. Nézzünk néhány kérdést a hétköznapokhoz. Számodra könnyű vagy nehéz elhinni, hogy Isten ugyanazzal a szabadítással van jelen a nehézségeidben, mint a tenger ketté választásánál? Miért? Könnyű vagy nehéz ezt elhinni, és ha igen, miért? Tapasztaltad már, hogy Isten a helyzetedhez igazítja a szabadítás formáját? Hogyan? Érdemes erről akár a gyerekeitekkel együtt beszélni, vagy a férjeddel, feleségeddel. Hogy figyelj, amiről a gyülekezetben szó volt, azok nem csak szavak, az a mi életünkben megvalósult. Így és így. És végül, mit gondolsz, mi építő vagy őrző generáció vagyunk? Miért? Mi vár ránk itt Isten népe között? Gyertek, imádkozzunk mindezért.